Az a megtiszteltetés érte szerkesztőségünket, hogy szerdán délelőtt felkereste stúdiónkat Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, aki 1998 óta a szuverén máltai lovagrend nagykeresztes lovagja. Mostani római látogatására azért került sor, hogy ratifikálja a kormány és a máltai lovagrend közötti megállapodást. A látogatás alkalmával Semjén Zsolt miniszterelnök helyettest a lovagrend nagymestere Fra Matthew Festing előléptette, és a nagykeresztes magisztrális lovag engedelmességben címet adományozta neki. Az ünnepélyes eseményen jelen volt többek között Angelo Acerbi érsek, a Szentszék máltai prelátusa, volt magyarországi apostoli nuncius, Erich Kusbach professzor, máltai nagykövet, Győr Iványi Gábor, Magyarország szentszéki nagykövete, Kozma Imre atya, irgalmas rendi szerzetes, a magyar-máltai szeretett szolgálat alapító elnöke, továbbá Németh László pápai prelátus, a Római Pápai Magyar Intézet rektora. Szeretettel gratulálunk Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesnek előléptetésért, és megkérjük, hogy ismertesse hallgatóinkkal a máltai lovagrend és a magyar kormány között létrejött okmányt.
A szuverén máltai lovagrend és a magyar köztársaság egy szerződést kötött, ami kiegészíti a rendszerváltoztatás után felvett diplomáciai kapcsolatokat, aminek a lényege az, hogy a máltai rendnek a magyarországi szervezetei, mint például a Kozma Imre atya által vezetett máltai szeretett szolgálat, ha közfeladatot vállal át, legyen az hajléktalan gondozás, szociális intézmény, valamilyen oktatási feladat, akkor ugyanazt a finanszírozást kapja, mint amit az egyházi intézmények, következésképpen az állami önkormányzati intézményrendszerrel azonos finanszírozásra jogosult. Most itt nagyon fontos látni, hogy természetesen a magyar köztársaság abba a kérdésben nem bocsátkozik, hogy a máltai szeretett szolgálat kánonjogi értelemben mennyire egyházi vagy nem egyházi, hanem mi azt mondjuk, hogy a máltai intézményeket ugyanúgy tekintjük financiális szempontból, mintha egyházi intézmények lennének, tehát a teljes finanszírozás megilleti őket. Ezt alátámasztja az is, hogy a máltai lovagrendnek sajátos kettős természete van, egyfelől egy szerzetes rend, és mint ilyen eleve egyházi jogi személy, másfelől pedig ugye a nemzetközi diplomáciának alanya, tehát van egy diplomáciai státusza is. Na most ezt a teljességet ismeri el a magyar köztársaság, amikor egyfelől ugye a máltai nagykövetségen keresztül teljes a diplomáciai kapcsolat, másfelől pedig a máltai rendhez kapcsolódó szervezetek ugyanolyan finanszírozást kapnak, mint az állami önkormányzatiak.
Hány máltai szervezetről van szó Magyarországon?
Hát mint szervezet, ugye a Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége, a ehhez kapcsolódó alapítvány, illetve a legfontosabb a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. Aztán a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatnak nagyon sok intézménye van, hát gondoljunk részint a határon túliak támogatására, részint pedig a hajléktalan gondozásra, szociális intézményekre, idős otthonra és számtalan karitatív akcióra.
A közelmúltban például éppen a vörösiszap áldozatait segítették.
Így van, de hát ahol baj van, akár az ukrajnai árvíz, akár amikor volt a Balkánon a háború, akár a romániai forradalom idején, vagy bárhol, ahol a környezetünkben baj van, akár az országon belül, akár az országon kívül, a máltaiak mindig ott vannak.
A rendszerváltáskor nagy szerepük volt abban, hogy a vasfüggöny leomlott, hiszen közismert, hogy Kozma Imre atya fogadta be a kelet-német menekültek ezreit a máltai sátortáborban.
Azt hiszem túlzás nélkül mondhatom, hogy világtörténelmi jelentősége volt, hiszen a kelet-német menekültek máltai égisz alatt találtak védelmet, és az akkori kormány számára is nyilvánvaló volt, hogy a helyzet tarthatatlan. És azáltal, hogy Magyarország megnyitotta a határokat és a kelet-német menekülteket átengedte Ausztriába, ezzel nyilvánvalóan összeomlott az NDK, és miután összeomlott az NDK, az egész szocialista blokk tarthatatlanná vált. Ezért azt gondolom, hogy amit ott a máltai a Kozma Imre atya vezetésével csinált, az valóban világtörténelmi léptékű volt.
Legalább 5 máltai szervezet működik Magyarországon, természetesen ez nem csak szerzeteseket érint, hanem bárki önkéntesen is felajánlja segítségét.
Hogynál sok ezer önkéntes dolgozik szervezetten a máltai szeretett szolgálatnál, és több 10 000 ember kapcsolódik gyűjtésekben és egyebekben. Tehát ez egy össztársadalmi megnyilvánulás.
Miniszterelnök helyettes úr, most térjünk rá egy másik témára, aminek ön szintén a főszereplője. A Szentszék és a magyar kormány közötti vegyes bizottság munkáját a kezdetektől fogva kíséri. Most hol tartanak a megbeszélések?
Az elmúlt 8 évben nagyon sok probléma halmozódott föl, nagyon súlyos diszkriminációk érték az egyházi intézményeket. Ezt próbáltuk jóvá tenni, a legfontosabb lépéseket meg is tettük, részint a különböző törvényátalakítások a hatályos szerződéseknek megfelelően megtörténtek, részint azok a restanciák, ami korábbról voltak, azokat pótoltuk. Most csak néhány példát mondok. Az egyházi kórházak nem kapták meg azt a pénzt, amit az állami önkormányzatiak, ezt egy összegbe pótoltuk, kb. 650 millió forintot átadtunk az egyházi kórházaknak, hogy a korábbi hiányokat pótolhassák. A másik, hogy az egyházi iskolák tekintetében legalább 4 milliárd forinttal kevesebbet kaptak az egyházi iskolák, mint az önkormányzatiak. Ezt olyan módon oldottuk meg, hogy egy szerződést kötöttünk a történelmi intézmény fenntartó egyházakkal. Ennek a lényege az volt, hogy 2 milliárdot egy összegbe, és a következő évben 1 milliárdot, és az azt követő évben szintén 1 milliárdot a költségvetés átutal. Ezzel jóvá tesszük azt, amit a Gyurcsány bajnai kormány diszkriminációja következtében az egyházakat hátrán érte. Most természetesen számos olyan kérdés van, aminek fontos a megvitatása. Az egyházalapítási törvény szigorítása elkerülhetetlen. Ezt is nyilván a történelmi egyházakkal egyeztetve fogjuk végrehajtani.
Most hány személynél kezdődhet egy egyházalapítás?
Hát ami teljes abszurditás, ugye 100 ember alapíthat egyházat, ami ugye nonsens, hogy ma Magyarországon azonos jogi státuszban van. Az esztergomi érsek, a református zsinat lelkészi elnöke és a boszorkány egyház főboszorkánya. Ez nem vicc, tehát ilyeneket bejegyeznek. 300 körüli azon társulatok száma, akik magukat egyháznak hívják és pénzt akarnak az államtól. Ez nyilván tartatatlan, ezeknek egy nagy része nem is vallási tevékenységet folytat, sajnos vannak olyanok, amelyek destruktív tevékenységet űznek, ezért tehát mindenképpen indokolt az, hogy az álvallásokat kiszűrjük az egyház kategóriából, és ezek a kedvezmények szimbolikus és költségvetési támogatások, amelyeket a társadalmi munkájuk alapján megilleti az egyházakat, ezeket a valódi egyházak kapják, és a szélhámosokat és az őrülteket kiszűrjük ebből a rendszerből.
Milyen kritériumok alapján határozzák meg, hogy mi az egyház?
Ez most van előkészítés alatt ez a törvény. Részint nyilvánvaló, hogy egy bizonyos honosság szükséges, hiszen az idő mutatja meg, hogy mire jut egy-egy közösség. A másik a tényleges társadalmi támogatottság, hát 100 fő nem az, hanem ennél lényegesen magasabb számot kell megállapítani vagylagosan, illetve lehetővé kell tenni annak a vizsgálatát, hogy egyáltalán vallási tevékenysége az, amit az illető társulat mond. Én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ne az legyen, mint most, hogy bármelyik bíróságnál be lehet jegyezni egyházat, hanem csak a fővárosi bíróságnál, ahol lenne néhány olyan bíró, akinek speciális felkészültsége és affinitása van a kérdés elbírálására, és a tudományos akadémia vallásszociológusok, filozófusok, illetve a történelmi egyházak teológusainak a segítségére támaszkodva vizsgálhassa meg, hogy egy-egy bejegyzést kérő társulat valóban vallási tevékenységet folytat-e. És mindenképpen indokolt azt a különbségtételt megtenni, hogy más egy intézmények tömegét fenntartó sok évszázados nagy egyház, és más dolog egy tegnap kitalált vallási kísérlet. Tomka Miklós nyugodjék békében, tőle származik az a szerintem zseniális hasonlat, hogy azt mondta, hogy kétségkívül közlekedési eszköz egy utasszállító repülőgép, és közlekedési eszköz egy biciklis. Mégis őrültség lenne a biciklistákat a légiközlekedés szabályának a betartására kényszeríteni, és nyilván lezuhanna az a repülő, amelyik a biciklik RESZ szabálya alapján próbálna repülni. Tehát más valóság, mondjuk a katolikus egyház, és más valóság egy tegnap kitalált vallási kísérlet. Ennek a megkülönböztetése mindenképpen indokolt. Az, hogy különbséget teszünk, az nem jelent megkülönböztetést. A distinkció az nem diszkrimináció. A valós különbségeknek az elismerése az nem jelenti azt, hogy valamilyen indokolatlan különbségtétel lenne a különböző egyházak között. Tehát ez vallásszabadság biztosítására irányul.
Visszatérve a Szentszék és Magyar Kormány közötti bizottságnak a működésére, ez a tevékenység befejezetnek tekinthető?
Hát egyfelől azt kell mondanom, hogy ez soha nem lesz befejezve, abból kifolyólag, hogy az élet halad, mindig újabb és újabb kérdések merülhetnek fel. Például szerint véleményem szerint indokolt az 1%-os rendszernek az átgondolása, hiszen miután az Orbán kormány minden idők legalacsonyabb személyi jövedelemadóját vezette be, ráadásul soha nem látott támogatás van a gyermekek után, ezért maga a személyi jövedelemadó az államháztartáson belül radikálisan csökkent. Következésképpen ennek az 1%-a is csökkent. Ezért tehát, hogy az egyházak ne járjanak rosszul, hiszen ők is támogatják egyébként az alacsony adót is a gyerektámogatást, ezért indokolt áttekinteni az egész 1%-os szisztémának a konstrukcióját, és egy olyan automatizmus találni, ami biztosítja azt, hogy ezek az összegek ne csökkenjenek, és biztosítja ugyanakkor azt is, hogy ne csak azoknak a véleménye legyen figyelembe véve, akik adót fizetnek, hanem azoknak a véleménye is, akik az élethelyzetükből kifogyólag nem fizetnek személyi jövedelemadót, például a nyugdíjasok vagy a diákok.
Miniszterelnök helyettes úr, most térjünk át egy másik témára. A magyar állampolgárság kérdésével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy milyen újabb fejlemények vannak.
ez egyik legfontosabb tettünk, hogy megpróbálva lemosni december 5-ének a szégyenét, amikor 2004. december 5-én a Gyurcsány kormány nem átallott saját nemzet ellen kampányolni, ami egy lelki trianont okozott a határon túli magyarságnál. Ezért tehát, amikor a választások után a Fidesz-KDNP többség megalakult a parlamentben, még a kormány megalakulása előtt lehetővé tettük azt, hogy az állampolgárságot kiterjesztjük mindenkire, bárhol érjen a világon, ha az ősei a Magyar Királyság területéről származtak, tehát valamikor magyar állampolgárok voltak az ősei, és valamilyen szinten beszél magyarul. Örömmel jelenthetem, hogy körülbelül napi 800 állampolgársági kérelem érkezik, elsősorban Erdélyből, Vajdaságból, de nagyon sokan az Egyesült Államokból és a nyugati emigrációból. A honlapunkon www.állampolgárság, ugye ékezetek nélkül állampolgárság.gov, mint government.hu. Ezen a honlapon rajta van egy nagyon egyszerű űrlap, ezt aki kitölti, visszakaphatja vagy megkaphatja a magyar állampolgárságot.
Ez milyen előnyökkel jár?
Hát először is, aki nem uniós országban él, annak uniós állampolgársággal. És azt gondolom, nem csak az előny a kérdés, hanem ez egy lelki dolog is, hogy az a magyar nemzet, amit Trianonba szétszakítottak, az most közjogi értelemben újra egyesülhet. Főleg, ha meggondoljuk, hogy Szent István óta a magyar nemzet nem csak kultúrnemzet volt, amit a közös nyelv, közös kultúra, történelmi sors közösség tudata tartott össze, hanem mindig is közjogi nemzet is voltunk. És most az egyetemes magyarság éljen akár a Kárpát-medencébe, akár szétszórva a nagyvilágba, visszakaphatja, megkaphatja a magyar állampolgárságot, és ezáltal a nemzet közjogilag is egyesülhet.
Ezáltal a külföldön élő magyar állampolgárok is rendelkezhetnek szavazati joggal.
Ez ősszel fogja az országgyűlés eldönteni, hogy pontosan hogy lesz a választójogi törvény. A személyes véleményem, a kereszténydemokrata néppárt véleménye, és hát láthatólag a kormány többségnek a egyértelmű véleménye az, hogy az állampolgárság és a szavazati jog egymástól elválaszthatatlan. Mindig is hangsúlyoztuk, hogy nincs A és B kategóriájú állampolgár, tehát a határon túli magyarság, amennyiben fölveszi a magyar állampolgárságot, akkor valamilyen formában meg kell, hogy a szavazati jogot is kapja.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Itt hívjuk fel hallgatóink figyelmét arra, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök helyettessel készített beszélgetésünk második részét csütörtök esti adásunkban hallhatják.
Semjén Zsolt miniszterelnök helyettessel Vercse Márta készítette az interjút.